könyve 16. fejezet mindegyik verséből. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedven. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel tevert italáldozatot, még a nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőn. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Öröm van nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Hangzott a Zsoltár utolsó néhány szava. Ugyanakkor, ha körülnézünk, és nem kell nagyon kutatnunk, akkor észrevesszük, fölmérések jelzik, hogy mintha nemzetünk pesszimista nép kezdene lenni. Bizonyos fölmérések arról beszélnek, hogy olyan a magyarság kedély állapota, mint valahol egy közép-afrikai ország állapota. Mármint ami a gazdasági és egyéb helyzet nehézség ott van, ahol hasonló, mint nekünk a lelki állapotunk. Nyilvánvalóan itt most ma nem fogjuk megfejteni az okait, legfőképpen mindet nem, de a zsoltáros bizonyság tétele mindenféleképpen segíthet és taníthat bennünket, bátoríthat bennünket, hogy ez lehet másképp. Mert kétségtelenül itt Európa közepén a nemzetek ország útján vagyunk. Mások azt mondanák, hogy ez a Kárpát-medence nagyon húzatos hely. Ha valaki nyugaton, Nyugat-Európában európai hatalomra tört, akkor mi útba voltunk. Ha keleten tört valaki európai hatalomra, akkor megint útba estünk. Ha valahol dél-keletről akart jönni valaki mondjuk 4-500 évvel ezelőtt Európát hódítani, akkor megint útba estünk, hiszen itt vagyunk Európa közepén. Igen, kicsit húzatos talán ez a terület Európában. Talán túl sok küzdelem, túl sok gond, baj, vihar ért bennünket. Aztán lehetne talán mondani azt is, hogy levert szabadságharcok, elfojtott forradalmak, az azokat követő megtorlások, megfélemlítések. Pesszimista nemzet lennénk? Vagy hajlunk arra, hogy így gondolkozzunk, így lássuk a világot? Hogyha egy kicsit visszagondolunk a közelmúltra, akkor azért azt is tudjuk, hogy mesterségesen felkorbácsolt életszínvonal igények vannak bennünk. Már évtizedekkel ezelőtt is sokkal magasabbat próbáltak mutatni, adni a hatalmon lévők, mint amennyit teljesíteni tudott az ország. Többet osztottak el, hogy népszerűsködjenek, mint amennyit megtermelt egy ország. Nyilvánvaló, ez nem megy sokáig. De a fölkorbácsolt igények, hogy nekünk ez jár, és az jár, és ez is kell, és az is kell, és csak akkor leszek boldog, ez megmaradt, miközben nem tudunk annyit teljesíteni. És nyilvánvaló, hogy ebből csalódás lesz. Pesszimista? Talán túl sok bálvány volt az elmúlt egy évszázadban, ami úgy föltűnt, némelyek bizakodni kezdtek egyikben, másikban, és csalódni kellett. Törvényszerűen csalódni kellett a bálványokban. Aztán lehet, hogy sokan személyesen is reménytelennek látják az életüket. Pedig igazán nem az. Csak annak látják. Mert valahogy mindig nem jó irányba hasonlítgatjuk magunkat. Egyoldalúan csak olyan irányba hasonlítgatjuk, hogy nekik, vagy melyik népnek van több. És a végén bemagyarázzuk magunknak, hogy mi egy szegény, tönkretett nemzet vagyunk, ellenünk mindenki összesküdött. És lehet, hogy ez személyesen is így van. Személyesen is hasonlóképpen gondolkozunk, nem csupán a történelmi méreteket nézve, hanem az egyéni sorsokat. És lehet, hogy kicsit borúlátó egyik vagy másik honfitársunknak a látásmódja. Emlékezzünk csak, mit hallottunk az előbb a Máté Evangélium 14. fejezetéből. Amikor fölismerik, hogy az Úr az, Uram, parancsolt, hogy hozzád menjek a habokon, fúj, szárnyalni fogok. Jézus azt mondja, gyere! És elindul. És érdekes, de bizony gyakran tipikus, hogy leveszi a tekintetét az Úrról, a szeletre kezd nézni, és megretten. Mert a szelekkel, a természet erőivel szemben nagyon picinek látja magát Péter. És valóban pici. A lehetetlen az Úr által volt lehetséges számára. De saját erőből, saját képességéből lehetetlen, reménytelen lett volna ez a néhány lépés. És jön a kétségbe esett jajgatás, hogy elsüllyedünk. Jön a kétségbeesés. Vajon mi keresztények? Mi mit csinálunk? Vajon a statisztikák, a nagy vizsgálatok és a nagy számok törvényszerűsége sajnos kimutatja, hogy népünk úgy összességében túlságosan pessimistaként látja önmagát, helyzetét, családját, gyermekei, unokái jövőjét, a nemzet jövőjét. De ez a nagy számok, egy nagy vizsgálat, összesített eredmény. Figyelmeztető és elgondolkoztató. De most szűkítsük le a kört, hogy mi keresztények, mi hogy látjuk az életet. Mi hogy látjuk a személyes sorsunk, a családunk sorsát, hogy látjuk a gyülekezet jövőjét, hogy látjuk nemzetünk jövőjét. Ugyanolyan pesszimista módon, mint amiből a nagy vizsgálatok eredménye kijött. A hét Zsoltára, a 16. Zsoltár, amit az előbb olvastunk. A Zsoltáros szerint, ő így mondja, azt Úrnak mondja, rajtad kívül nincs, ami jó neked. Mi is így látjuk az életet. Rajtad kívül, Uram, nincs, ami jó nekem. Mondhatnám másképp is, Uram, te vagy a legfőbb jó számomra. Hívő emberként, keresztény emberként így látjuk mi is, és így valljuk mi is. Vagy, Uram, hát hiszünk benned, persze, hiszünk benned, meg segítségül hívunk téged, de hát tudod, itt húzatos ez a Kárpát-medence, de hát tudod, a történelmünk olyan, amilyen, de hát itt sok véráldozat árán is kevésszer tudtunk szabadok lenni az utóbbi fél évezredben, de hát, Uram, tudod a személyes sorsomat, tudod a betegségemet, az erőtlenségemet, tudod a kevés munkahelyet, tudod az anyagiakat, de hát, Uram, kevés jó adatot nekem. A Zsoltáros azt mondja, rajtad kívül, Uram, nincs, ami jó nekem. Azaz. A Zsoltáros számára maga az Úr a legfőbb jó. És nem az a legkívánatosabb, amit ad önmagán kívül az Isten. és hívő emberként el kell gondolkoznunk, nekünk milyen Isten képünk van. Milyen Úrban bízunk. Abban az Úrban, akiben bízunk, mert szükségünk van rá, mert Uram add meg az egészségemet, mert Uram legyen tisztességes anyagi jövedelmem, mert Uram a családom, mert Uram a nemzetem, adjál, 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 Uram, én bízok benned, és könyörgök, és kérek, adjál, adjál, és adjál, te csak arra való vagy, hogy adjál. A Zsoltáros azt mondja, nekem nem az a legfőbb jó, amit ad az Isten, hanem ő maga a legfőbb jó számomra. És ez egy óriási különbség, egy minőségi előrelépés a hitben. Az Úr maga a legfőbb jó a Zsoltáros számára. Bár ez az Úr megadja a szükségest, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől. Mit tegyetek? Mit higgyatok? Miben öltözködjetek, vagy ruházkodjatok? Bizony, be kell valami, hogy sokszor a mi hitünk, a mi kereszténységünk ezen a szinten megragad. Az Úr legyen egy gondviselőnk. És csak ennyi. De mi van, ha nem mindent ad meg? Mi van, ha nem úgy ad mindent, ahogy mi megállottuk? Meg ahogy mi kérnénk? Akkor csalódtunk és beállunk a pesztimisták közé? Vagy pedig azon a szinten vagyunk, ahogy a Dávid mondja, hogy rajtad kívül, Istenem, nincs, ami jó nekem. Hát ha nagyon őszinték vagyunk, mi tudnánk sorolni. Mit tudnánk sorolni? Ezt meg, ez meg, ez meg, ez, ezt add meg, Uram, mert ez nekem nagyon jó. És nem azt mondanánk, hogy a legelőször is te vagy a legnagyobb jó számomra. Az csak ráadás, amit aztán adsz a hétköznapokban. Mert nélküled mire megyek azzal, amit a hétköznapokban egyébként adnál? Nem tudok vele jól gazdálkodni, jól élni, helyesen forgatni mindazokat. A Zsoltáros számára az Úrral való közösség a legfontosabb jó. És meg is fogalmazza ellentétes módon is, nem áldozok bálványoknak, még a nevüket se veszem ajkamra. Mi keresztények a mai magyarságon belül milyen hangot szólaltatunk meg? Amikor jó dolgokról van szó, akkor vajon nem tárgyakról beszélünk mi is elsősorban? És kevésbé magáról az Úrról? Ez a hitvallás, hogy a Zsoltáros számára maga az Úr a legnagyobb jó. A vele való közösség a jó, vagy a legnagyobb jó. Ez a hitvallás össze is kapcsol. Nem csak az Úrral, hanem összekapcsol népével is. Az odaszentelt életűekkel, ahogy a Zsoltáros beszél erről. Igen, a szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedven. Miután megvallja, hogy az Úr a jó számára, utána az Úr népéről kezd beszélni, hogy mennyire fontos neki a nép, az Úr népével való közösség. Az odaszentelt életűekkel összekapcsol. És erre a közösségre szintén nagy szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy egymást erősíthessük, hogy erősítsen bennünket az Isten igéje, hogy közösségbe legyünk, hogy össze és össze gyülekezzünk, mert különben a hétköznapok terhe, baja, nyomorúsága, meg a gyakran valóban pesszimisztikus közhangulat, ami itt-ott eluralkodik nemzetünkön, végén ránk is úgy ránk telepszik, hogy mi is már-már így kezdünk beszélni. De ha az odaszentelt életűekkel keressük a közösséget, akkor egymás hite által is erősíteni akar bennünket az Úr. Ugyanakkor, miközben ez az Úrhoz való kapcsolatunk összekapcsol az Úr követésére magukat odaszenteltekkel, másik oldalról el is választ. Ez egy választó vonal. Egy választó vonal, hiszen az idegen kultuszok képviselőitől pedig elválaszt. Mert egyszerre két Úrnak nem szolgálhatunk. Az Úrnak is szolgálunk, de közben mindenkinek a bálványát is kiszolgáljuk. Ez nem megy. Vagy az egyik, vagy a másik. Ezért fogalmaztam így, hogy miközben megvalljuk és megéljük, hogy az Úr a legnagyobb jó számunkra. És így az ő népben a szentek közössége, nem a tökéletesek, hanem az életüket oda szentelők közössége nagyon fontos nekem. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos körökben, gondolkozásmódban, ideológiákban, bálványozásokban nem veszek részt. Persze, legyünk pontosak, és az egész Szentírás alapján tegyük mellé gyorsan. Ez a különbözőség nem jelent közömbösséget, vagy nem jelenthet közömbösséget. Az, hogy nem veszek részt a pesszimisták kórusában, hogy nem veszek részt az éppen aktuális bálványok előtti hódolatban, ez nem azt jelenti, hogy közömbös lennék azok felé, akik még részt vesznek ebben. Itt a mi szép felelősségünkről van szó, ugye? A harmadik mozzanat, amit a zsoltárostól nagyon komolyan érdemes szívünkbe fogadni, amikor a zsoltáros így vall, hogy osztályrészem kies helyre esett. Osztályrészem. Örökségem nagyon tetszik nekem. Egész pontosan így van, Uram, Te vagy osztályrészem. És itt eszünkbe kell, hogy jusson, mert akkor jobban értjük, hogy a pusztai vándorlás után, úgymond honfoglalás idején fölosztják a területet a törzsek között. És eszünkbe kell, hogy jusson, hogy van egy törzs, egy csoport, a Lévi fiai, akik nem kaptak föl birtokot, területet, mert ők az Úr sátrához, az Úr templomához rendeltettek szolgálatra, és ők abból a szolgálatból kellett, hogy éljenek. Az, szó szerint az Úrból. Itt valahol ez van a háttérben. Azt mondja Dávid, Te vagy osztályrészem. Poharam. Osztályrészem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Ki tudjuk mi mondani? Hogy az Úr a mi osztályrészünk. Az Úr a mi örökségünk. Hogy nagyon tetszik nekünk. Mert hogy mi nem tetszik, azt tudjuk sorolni. Sajnos van elég sok minden, amit ide sorolhatnánk. Hogy ez sem tetszik, és az sem tetszik. Ma. De ki mondani, hogy mi tetszik nekem? Hogy hívő emberként az én osztályrészem, az én örökségem, maga az Úr. Ő a jó. Ahogy Jézus mondja. Miért mondasz, vagy nevezel engem jó mesternek? Egyetlen jó van az Isten. Igen, számunkra egyetlen jó maga az Úr az. És ezért a zsoltáros azt mondja, hogy ő az örökségem. Ő az ő osztályrészem. És az örökség az megint egy folyamatba helyez bele bennünket. Az örökség az egy folyamatot is jelent. Igen, osztályrészem maga az Úr. Az Úr kezében van a sorsom. És akkor mondja, hogy még éjjel is vezérelnek, tanácsolnak, figyelmeztetnek. Veséim. Igen. Részben itt az ókori gondolkozás móda, hogy az egész testet egybe látja, másik oldalról pedig gyakran éppen a testi nyomorúság is figyelmeztet, elgondolkoztat, amikor nem hagy aludni. Mert itt fáj vagy, ott fáj. És akkor ébren tartasz, mondja egy másik zsoltár. És az éjszakai ébren maradás kényszerűségében eljutok odáig, hogy az Úr az én osztályrészem. És nem csak odáig, hogy bezzeg a szomszéd még egészséges. Vagy legalábbis annak látszik. Éjjel is veséim figyelmeztetnek, tanácsolnak. És az Úr az én osztályrészem, és egészen odáig elmegy a zsoltáros, hogy közösségemet az Úrral a halál sem zavarhatja meg. És eszünkbe juthat két hete olvasott izsaiási bibliai szakasz. Egészen más a prófétai szakasz, itt pedig a tanítói könyvek közül egy Zsoltár bizonyságtétele mégis szinte ugyanaz. A halál sem zavarhatja meg. Örül a szívem, ujjong a lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját. Az Ószövetség nyelvén megfogalmazott hatalmas hitvallás ez. Az Úrral való közösség erősebb és nagyobb, mint az, hogy te szerint a sírba hanyatlunk. Az Úrral való közösség, amely az Úr a jó számomra, az több, mint hogy te szerint meg fogok halni. Annál nagyobb és erősebb. Ezért jut el oda a Zsoltár az utolsó soraiban. Teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ennek a mondatnak a bevezetője így hangzik, megismerteted velem az élet útját, nem egyes dolgokat, ami a gondviselés körébe tartozik egyébként. Nem egyszerűen csak a ennivalót, az öltözetet, hanem az élet útját megismerteted velem. Noha a körülmények gyakran félelmetesek. A Kárpát-medence akkor is itt van Európában, ahol van. Akkor is húzatos marad Európában. Sok minden nem változott meg életünkben, körülöttünk. De bennünk igen. De bennünk igen. Mert nem egyszerűen csak az Úr az, aki jó dolgokat ad nekem, és bízok benne, hanem az Úr maga a jó számomra. És ezen kívül ad erre az ideiglenes világra jó dolgokat átmeneti időre rábízva. A Zsoltáros ezért tudja kimondani, teljes öröm van nálad, ez a jelen. Teljes öröm van nálad. Ha visszaemlékezünk, a Zsoltár menekülés szóval kezdődött. És a teljes öröm szavával zárul. A Zsoltár azzal kezdődött, tarts meg Istenem, mert hozzád menekültem. Meneküléssel kezdődik. Nem azzal kezdődik a Zsoltár, hálát adok Uram Istenem, hogy az én életemben semmi probléma nincsen, hogy úgy gondolt viseltél rólam, hogy mindig egészséges vagyok, a legjobb állásom van, a legjobb fizetésem van, hogy családomban is minden rendben van, hát hálát adok neked és örülök. Ha így van, ez egy jó dolog, de nem ezzel kezdődik. Hanem azzal kezdődik, hogy hozzád menekülök, Uram. Vagyis küzdelmes az élet. És azzal zárul, hogy teljes öröm van nálad, Uram. Vagyis megvannak a hétköznapi valóságok, azok nyomorúságai is, de a Zsoltárok számára az Úr ezeknél nagyobb. Ő a jó. Nem az, hogy a hétköznapi nyomorúságok között akad néhány jó ajándéka az Úrnak. Hanem maga az Úr. Így mondja tehát a Zsoltáros, teljes öröm van nálad. Nem majd lesz, talán, hanem most, már, most van. És ugyanakkor beszél a jövőről is. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Jobbodon. És itt jusson eszünkbe, ezt köszön vissza a Hiszek Egyben is, hogy ül az Atyaisten jobbján. Jusson eszünkbe a ókori, középkori, uralkodói gyakorlat, hogy az uralkodó jobbjára oda kerül valaki. Így került oda például József annak idején a fáraó mellé, ő lett a második ember. Ott volt közvetlen közelében a legfőbb hatalomnak. Nos, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ez a jövő. A Zsoltárosnak ilyen jövőképe van. Pedig azzal kezdődött a dolog, hogy menekülök, Uram, hozzád. Hogy igen, van sok baj, nyomorúság, meg kínálgatják a bálványokat, ebbe kapaszkodjál, abba higgyél. De én hozzád menekülök ezekből. És a végén egy hatalmas örvendező hitvallás van. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. A mai Magyarországon ezt kell vallanunk. Így kell élnünk. Hogy teljes öröm van nálad, Uram. Hogy veled teljes öröm van. És hogy ez örökké tart. A Zsoltár zsoltáros nem vetített el a realitás érzékét, nem szüntek meg a hétköznapi bajok körülötte. Ő emelkedett olyan szintre, hogy immár onnan felülről tudja látni ezeket, az Úrral tudja látni ezeket, és nem nélküle jajgat, hogy Uram, valami kis segítséget adjál. Legyen nekünk is ez a hitvallásunk. Örül szívem, újjong a lelkem az Úrban, és ezt sugározzuk a valóban eléggé pesszimista nemzetünkben. Mert nekünk ez a küldetésünk, ez a kiváltságunk, hogy a mi szívünk örül az Úrban, újjong a lelkünk, és ezzel az örömmel, ezzel a bizonyossággal tudjuk magunkat belevetni a hétköznapi feladatokba. Azokat fölvállalni, azokat megoldani, családban, munkahelyen, vagy egész nemzetünkben. Legyen, és erősödjön meg bennünk. Teljes öröm van te nálad. Örökké tart gyönyörűség jobbodon. Amen. A 433. dicséretünk első és utolsó, azaz 6. versét énekeljük. Áldjad én lelkem felséges Urat. az élet igazi útját. Segíts, hogy örvendező keresztényként, gyülekezetként tudjunk reményt sugározni, hittel cselekedni a jót, ott, a hétköznapokban, ahova állítottál. Segíts, hogy örvendező, reményteljes keresztényekké tudjunk fáradozni nemzetünk lelki megújulásán is. Hogy így tudjunk sírni sírókkal, vigasztalni gyászolókat. Hogy így tudjunk értét veszte, céltéveszte fele barátaink világában reált mutatni. Te vagy osztály része, és teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Urunk, segíts, hogy szívvel, örömmel tudjuk hétköznap és vasárnapon egyénileg és közösségileg mindezeket vallani, hogy így örvendező életünk másokat is hozzád segíthessen. Amen. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által.